az, hogy pedagógus Luther, azt gondolom, hogy majd magyarázatra szorul, vagy legalábbis megpróbálom értelmezni ezt a címet. Sajnos azt tapasztaltam, hogy a kivetítés nem túlságosan jó. Az otthon elkészített képeken nagyon szépen olvasható minden szöveg. Jó, hogyha valaki majd nem tudja olvasni, akkor szóljon, és akkor elolvasom. Nem mindegyik dia ilyen sűrű. És tulajdonképpen ez csak egy segédanyaga az előadáshoz, mert igyekeztem minél többet Luthert megszólaltatni ebben az előadásban, és azokat írtam fel a diára, hogy ne csak a fülünknek legyen kihívás az előadás, hanem legyen egy kis segítség a képekkel, illetve hogy közben tudjuk olvasni, látjuk is Luthernek a szövegét. 1530 tavaszán Luther Márton beköltözött Coburg várába, hogy a lehető legközelebb legyen Augsburg városához, ahol Melanchthon vezetésével az ágostai hitvallást olvasták fel a német császár és a birodalmi gyűlés előtt. Luther maga nem lehetett jelen ezen a gyűlésen, hiszen tudjuk azt, hogy 1521-ben a Wormsi birodalmi gyűlésen birodalmi átkot mondtak rá, és ez még ekkor is érvényben volt. De írásával a távolból is buzdítja övéit azért, hogy nehogy eltévedjenek, vagy félrevezessék őket, rámutat azokra a sarkalatos pontokra, melyekhez ragaszkodniuk kell, egyúttal pedig formálja a város olvasó közönségének gondolkodását is, akik hamar szétkapkodták Luther művét, és aztán újra kellett ezt nyomtatni. Egy szóval Luther tanítja övéit, és tanítja olvasóit. Ebben az írásban Int és az ágostai birodalmi gyűlésen egybegyűlt papokhoz című írásában megfogalmazza azokat a kérdéseket, amelyekre a keresztjén egyháznak tiszta és igaz válaszokat kell adnia, és amelyeket minden keresztjénnek meg kell tanulnia. Luther kérdései és témái nem csak a hit és a hitélet egyes kérdéseire terjednek ki, hanem a világi élet által felvetett kérdésekre is, melyekre az egyháznak egyházias, vagyis biblikus választ kell adnia. Luther így fogalmazza meg azokat a témákat, amelyeknek tárgyalása szükséges az igaz keresztjén egyházban. Akkor talán gyorsan végigolvasom. Tehát mi a törvény, mi a bűn, mi az evangélium, mi a kegyelem, mi a lélek adománya, mi az igazi bűnbánat, hogyan gyónunk helyesen, mi a hit, mi a bűnöknek bocsánata, mi a keresztjén szabadság, miben áll a szabad akarat, mi a szeretet, mi a megpróbáltatás, mi a remény, mi a keresztség, mi a mise, mi az egyház, mik a kulcsok, mi a püspök, mi a diakónus, mi a prédikátori hivatal, mi az igazi KT 10 parancsolat, mi atyánk hitágazat, miben áll az igazi imádkozás, mi a litánia, hogyan olvassuk és magyarázzuk az írást, mik a jó cselekedetek, kioktatás a házas életről, a gyermekekről, a szolgákról és szolgálókról, hogyan tiszteljük a felső hatalmasságot, elemi iskolák, a betegek látogatása, a szegények és kórházak gyámolítása, a haldoklók vigasztalása. Luther ekkor már 1530-ban nem első alkalommal tanítja övéit és olvasóit, hallgatóit. Azóta, hogy Isten akaratából reformátor lett, vagyis hát 1517. október 31-től egyetemi előadásai mellett a gyülekezet az egyház népének tanítása is gondjává vált. Sokszor sürgették egy-egy kérdés megválaszolására. Így született például a három szermója, vagyis igehirdetése a bűnbánatról, a keresztségről és az úrvacsoráról. nem is olyan régen a Győri Luther olvasókörben foglalkoztunk ezekkel a szermókkal. Tanítással szállt szembe, a Wittenbergben fellépő rajongókkal, ismerjük a történetet, feladta a wartburgi anonimitását, és hazatérve Wittenbergbe 8 böjti prédikációval cáfolta azokat a tanításokat, amelyeket ott a rajongók képviseltek, és a prédikációk segítségével, vagy ezen a 8 estén keresztül a helyes mederbe terelte ismét a gyülekezet életét. Amikor pedig egy kicsit később Álhatatos János szász választó fejedelem elrendelte az egyházlátogatást 100 területeken, 1527 körül, Luther maga is részt vett benne, hogy lássa, milyen tudással, ismerettel rendelkeznek a gyülekezetek tagjai. És amikor látta azt az elkeserítő képet, ahogyan ismeretek hiányában gyakorolják a vallásukat a gyülekezetek tagjai, akkor neki látott, hogy maga is tankönyvet készítsen, még ha a tankönyvet egy csöppet idézőjelbe is kell tennünk, mégis mondhatjuk ezt, tankönyvet készített, megírta a Kiskátét és a Nagykátét. Luther nem volt pedagógus a szó mai értelmében, de tanító volt abban az értelemben, ahogyan minden teológus, minden lelkész, minden pap, és itt nem feledhetjük el a hívek egyetemes papságát sem, az. Jézus missziói parancsa minden keresztjént kötelez arra, hogy a tanítványát tevés szolgálatában tanítsa azokat, akik rábízottak. Minden teológus, minden lelkész és igehirdető pedig kötelezve van arra, hogy az egyház tiszta és igaz tanítását továbbadja felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. A küldetését veszítené el az egyház, hogyha a szolgái nem tanítanának, ha szolgái nem tisztán és biblikusan tanítanának, és a tanításuk nem vonatkozna a világi élet által felvetett kérdésekre is, hanem csupán a hit és a hitélet kérdéseire. Lutherre, mint reformátorra, ige hirdetőre, papra, az Úristen az egész egyházának a tanítását bízta. Ezért beszélhetünk mégis a pedagógus Lutherről. Ezért foglalkozik vele maga a pedagógia tudománya is, azon belül a nevelés történet. Tanítói tevékenysége, teológiai alapokon álló pedagógiája mérföldkő a nevelésben, pedig Luther csak azt tette egész életében, ami rábízatott. Élete vége felé asztaltársaságban mondta hallgatóinak, a jó prédikátornak ezeket a tulajdonságokat és erényeket kell felmutatnia. És itt most valójában az első a fontos, amit szeretnék hangsúlyozni, bár az összes többit érdemes elolvasni, és érdemes volna elgondolkodni róla. Először is tehát helyesen és igazul tudjon tanítani. Ez az első és a legfontosabb. Másodszor jó feje legyen, harmadszor jól forgassa nyelvét, negyedszer jó hangja, ötödszer jó emlékező tehetsége legyen, hatodszor tudjon elhallgatni, hetedszer bizonyos és buzgó legyen az ő dolgában, nyolcadszor, és ez is nagyon fontos, életét, vagyonát és jó hírét se vonakodjék érte föláldozni, kilencedszer tűrje bárkitől a zaklatást és az ütlegeket. Tehát ezeknek a gondolatoknak a jegyében szeretnék a pedagógus Lutherrel foglalkozni, és konkrétan most valóban a nevelés és a gyermekek tanítása területére terelni a testvérek figyelmét. Azért is merem ezt megtenni, mert lelkészi tevékenységem mellett pedagógiával is foglalkozom. Pedagógiai diplomáim is vannak. Talán nem haszontalan, ha olykor ezt a kettőt összekapcsoljuk. Három vázlatpontot határoztam meg: a tanítás teológiai alapjai Luthernél, nevelés Luther teológiája alapján. Ezt a címet nem véletlenül választottam, nem is én magam találtam ki a legutolsó egyházkerületi napon, ami lehet, hogy ténylegesen a legutolsó is volt, vagy utolsó előtti kerületi nap volt, de az utolsó teológiai pályázat, ez volt a teológiai pályázatnak a címe. És a harmadik rész pedig: Luther ma is tanít bennünket. Akkor nézzük az első témát, a tanítás teológiai alapjai Luthernél. Nem tudtam, amikor készültem erre az előadásra, még nem tudtam, hogy püspök úr is fog beszélni az életrendekről, úgyhogy itt most egy kicsit ismétlünk, és talán nem lesz kárunkra. Minden ember beleszületik az Isten által teremtett életrendekbe, ezt hallottuk már tegnap este is, a család közösségébe, egy nép közösségébe és a munkavilágába. Ennek alapján különböző szerepeket tölt be, ezeket a szerepeket nevezi Luther ordónak, vagy ordnunknak, latin és német nyelven, és ennek alapján végzi minden ember a hivatását. A rendek, amelyekbe tartozik, meghatározzák Istentől kapott feladatait. Például, hogyha magamra gondolok, akkor elmondhatom magamról, hogy lelkész vagyok, gyermek vagyok, szüleimnek a gyermeke, anya vagyok, gyermekeimnek az édesanyja, feleség vagyok, férjemnek a felesége, választópolgár vagyok, vagy férjem szüleinek a menye, ha jól mondom. És így tovább, tehát sorolhatnánk. Sajnos ezeket a szerepeket gyakran összekeverjük, és eltévesztjük, hogy ki, mikor, milyen minőségben, melyik szerepében van jelen. Én most itt lelkészként vagyok jelenleg elsősorban, bár gyermekem is itt van, szüleim is itt vannak, és férjem is itt van. Szóval, ki milyen rendekbe tartozik, ezek meghatározzák az ő Istentől kapott feladatait. Luther szakít azzal a középkori gondolkodással, hogy hivatása csak a papságnak van. Minden munkát hivatásnak mond, és vallja, hogy hivatásként kell azt gyakorolni. Tulajdonképpen itt hivatkozhatunk egy bibliai szakaszra is, 1 Korintus 7:17-24-re, mert ott ez van írva: mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta. Így rendelkezem minden más gyülekezetben is. És aztán egy pár verssel később: mindenki maradjon abban a hivatásban, amelyben elhivatott. Rabszolgaként hivattál el, ne törődj vele. Tehát Pál apostol itt a rabszolgaságot is hivatásnak nevezi meg. Egyedül Isten parancsolatainak a megtartása fontos. Luther ezzel azt is kifejezi, hogy hivatás és hivatás között nincs kisebb és nagyobb. Mindre szükség van, és ezért mind egyenértékű. A világi hivatások ugyanolyan fontosak, Istentől rendelt szolgálatok, mint az egyháziak. A világi hivatásokban levő keresztény emberek végezzék tehát elkötelezetten világi szolgálatukat, a nekik adatott rendekben legyenek javára a környezetüknek, a közösségeiknek, a városuknak és a népüknek. Így mondja ezt Luther: Istennek sok és sokféle hivatalra, állásra van szüksége, ezért ad ajándékot is, sokfélét és különbözőt, hogy kiki rászoruljon a másikra. Mi lenne a fejedelmekből, nemesekből és kormányzókból, ha nem volnának papok is, tanítók, földművelők és iparosok is. Ezért, ha fele barátod állása kisebb is a tiédnél, ne feledd, hogy őt is Isten teremtette és rendelte. Isten nem nézi, hogy úr vagy-e, vagy szolga, férfi, vagy asszony, csak maradj meg hivatásodban, amelyre rendelt, és abban szolgáld Istent vele barátaidon. A szülői, az apai, anyai hivatásban élő ember Istentől kapott küldetése tehát az, hogy gondozza a gyermekeit, nevelje őket testi, lelki értelemben egyaránt, a keresztény szülő pedig Jézus missziói parancsára tekintve tanítója gyermekeinek. Neki kell a tanítványá tevés szolgálatában fáradoznia, mert a gyermekei azok, akik rá vannak bízva. A másik teológiai alapvetés a neveléshez a szülői felelősségről szól. Luther a szülői hivatást kiterjeszti minden olyan hivatásra, amely a szülői feladatokhoz, a szülői hivatáshoz hasonló. Tehát egy város, egy ország, egy gyülekezet gondozására, tanítására, vagyis azt a felelősséget, amelyet a szülők hordoznak a gyermekeik nevelésében, hordozza egy város vezetése a város polgárai gondozásában, nevelésében, egy ország elöljárói népük érdekében, az egyház papjai pedig gyülekezetük tagjai iránt. Ezért a gyermekek tanítása, nevelése Istentől rendelt feladata a világi kormányzásnak. És ráadásul Luther rámutat arra is, hogy a világ sorsa rendkívüli mértékben függ attól, ahogyan neveljük a gyermekeinket. Ezt írja a szülők felelősségéről. Istennek tartoznak engedelmességgel, hogy mindenek előtt szívesen és hűséggel teljesítsék hivatásukat. Ne csak táplálják és testileg gondozzák gyermekeiket, hanem főként Isten magasztalására és dicsőségére neveljék. Ne gondold hát, hogy ez kedvedre vagy saját akaratodra van bízva. Isten szigorúan megparancsolta és kötelességeddé tette, és neked ezért felelned kell majd ő előtte. Tudja meg hát mindenki, hogy Isten kegyelme elvesztésének terhe mellett köteles gyermekeit mindenek előtt Isten félelmére és ismeretére nevelni, ha pedig alkalmasak rá iskoláztatni és tanítani, hogy ahol szükség van rájuk, használhatók legyenek. Az egyházi felsőbbségnek is ír, Luther azt mondja, gondoskodnia kellene arról, mint az egyházi felsőbbségnek, hogy a kolostorokban és iskolákban képzett hívő nevelők legyenek, akik a fiú és leány ifjúságot helyes irányba tereljék. És a világi hatalmaknak pedig ezt mondja, annak okáért a tanács és felsőség kötelessége, hogy az ifjúságra a legnagyobb gondot és figyelmet fordítsa. Mert a város igaz java és felvirágzása, boldogsága, üdve és ereje, hogyha minél több művelt, tudós, értelmes, tiszteletreméltó, jól nevelt polgára van. Ezek aztán tudnak kincseket és minden jót gyűjteni, meg is tudják azokat tartani, és helyesen is tudnak azokkal élni. És mivel Luther Márton a negyedik parancsolatot, hogy tiszteld apádat és anyádat, úgy értelmezi, hogy a szülők éppen azért méltók a tiszteletre, mert Isten a gyermekeikről való gondviselést, nevelést bízza rájuk, ezért a negyedik parancsolat alapján a szülőknek járó tisztelet megilleti az egyes elüljárókat is, legyen az akár miniszterelnök. És most lépjünk át a második pontra, nevelés Luther teológiája alapján, tehát Luther Márton hogyan képzeli el, hogyan gondolkodik a gyermekek neveléséről. Itt nyilvánvalóan különböző kérdéseket kell feltennünk, hogy egyáltalán miért szükséges a nevelés, mit kell tanítani a gyermekeknek, ki maga a gyermek, hogyan gondolkodik a gyermekekről, tehát mi a gyermek szemlélete. hogyan kellene nevelni a gyermekeket, mivel, miből, ezeket a kérdéseket nézzük most végig. Tehát miért? Luther reformátori tevékenysége folytán számtalan kolostor elnéptelenedett, szerzetes rendek, apáca rendek megszűntek, pedig a tanítás és a gyermeknevelés szinterei akkoriban a kolostorok voltak. A szülők, akik eddig is jobbára inkább azért adták kolostorba a gyermekeiket, hogy ne nekik kelljen gondoskodniuk a gyermekről, a tanítás, a nevelés fontosságát nem nagyon ismerték fel. Ráadásul ott Wittenbergben a már említett rajongók azzal is összezavarták az egyszerű népet, hogy azt tanították, hogy a tudományos képzettség, a tanulás az egy ártalmas, ördögi dolog. Nincs rá szüksége a keresztény embernek. Hasonlóan így gondolkodtak, ahogyan itt Luther írja, igen, mondják, miért tanítassuk, ha nincs szükség papokra, barátokra és apácákra. Tanulják inkább azt, amiből megélnek. És ezért írja meg Luther Márton a Németország összes városainak polgármestereihez és tanácsosaihoz keresztény iskolák felállítása és fenntartása véget, kicsit hosszú című munkáját, 1523-ban. Ebben az írásában hangsúlyozza, hogyha a szülőknek fontos volna gyermekük üdvössége és boldogsága, akkor nem tétlenkednének. Megkeresnék és megteremtenék gyermekeik lelki növekedésének lehetőségeit, vagyis keresztény módra nevelnék és tanítatnák őket. Ebben az iratban fogalmaz így Luther, ha csupán egyetlen gyermeket is tudnánk felnevelni igaz keresztény emberré, mert egy igaz keresztény ember különb és több hasznot hajt, mint amennyi kárt az összes emberek a Földön okozhatnak. És aztán ugyanezt később Luther, tehát ahogy itt fogalmaz, ugyanezt később a Nagy Kátéban úgy fogalmazza meg, hogy Isten félelmére és ismeretére nevelni a gyermekeket. Ebben ragadhatjuk meg tehát a Luther nevelés, vagy a nevelés lutheri célját. Azért neveljük gyermekeinket, hogy hívő, istenfélő, igaz, keresztény emberek legyenek. Ennek pedig egyenes következménye az, hogy az igaz, keresztény ember értékes tagja lesz társadalmának, hivatását szorgalmasan és hűségesen fogja végezni, és az életét tisztességben és a társadalom a környezete számára hasznosan éli. Látjuk is, hogy Luther ezt mennyire karakteresen fogalmazza meg, azt mondja Krisztusnak, és a világnak ügye fordul meg azon, hogyha mi az ifjúságon segítünk és lendítünk, és ezzel voltaképpen rajtunk is, és mindeneken segítve és lendítve lesz. Ha a mai kontextusba helyezzük ezt, a mai társadalom kontextusába talán még inkább érezzük, mennyire igazak ezek a szavak. S ha már a szülők különböző okoknál fogva nem alkalmasak, vagy nem tudnak gyermekeik nevelésével foglalkozni, Luther fel is sorol néhány ilyen okot, például megkeményítik a szívüket, és ezért nem hajlanak a szép szóra, vagy éppen maguk a szülők is tudatlanok, vagy éppen szegények, vagy maguk a gyermekek árvák, és nincs, aki nevelje őket, akkor ezt a célt a városok vezetőinek, az előjáróknak kell maguk elé tűzni és megvalósítani. Mit tanítsunk a gyermekeknek? Ez volt a második kérdésünk. A hitismeretek átadása, a katekézis, vagy kátétanítás mindig is fontos volt az egyház számára, kezdetektől fogva a középkori egyházban is, és a tananyagot a 10 parancsolat, a mi atyánk és az apostoli hitvallás ismeretében határozták meg. Amikor Luther Márton nekifog a KT írásához, akkor megőrzi ezt a hagyományt, magyarázatokat fűz, tudjuk ebben a sorrendben, 10 parancsolat, nem hiszek egy, ugye, és aztán a mi atyánk. Csak kibővíti ezt a KT-t a keresztség és az úrvacsora igéivel, és azoknak a magyarázataival. Ez tehát szerinte az a minimum, amit minden keresztjénnek tudnia kell, amelyet szüntelenül gyakorolnia is kell, hogy el ne felejtse, és gondoskodnia is kell arról, hogy elmélyüljön benne ez a tartalom, hogy sajátjává váljon ez a tartalom. A KT tanítását a családfő feladatául jelöli meg, közismert mindannyiunk előtt a kis KT felirata, a családfő így tanítsa a házanépét. És így fogalmaz a nagy KT-ban, mert ha tökéletesen tudnánk és ismernénk az egészet, mármint ezeket az ismereteket, pedig ez lehetetlen ebben az életben, még akkor is nagyon hasznos és termékeny számunkra, ha naponként olvassuk, gyakoroljuk, elmélkedünk és beszélünk róla. A Szentlélek ugyanis jelen van az ilyen olvasásnál, az ilyen beszédnél és elmélkedésnél, és egyre több világosságot és áhítatot ad hozzá. Luther azzal is foglalkozik emellett, hogy mit tanuljanak a gyermekek az iskolákban. A legnagyobb hangsúlyt a nyelvek tanulására teszi, és azok között is a szentírás nyelveinek tanulására, hogy minél többen járatosak legyenek az ige tiszta megértésében. Minthogy tehát illő dolog a keresztjénhez, mondja Luther, hogy a szentírást forgassa, mint a maga saját egyedüli könyvét, és bűn és szégyen, hogy mi a magunk saját könyvét nem ismerjük, sem pedig a mi Istenünk nyelvét és igéjét nem értjük, még nagyobb bűn és szégyen, ha mi a nyelveket nem tanuljuk. A nyelvek tanulása mellett Luther még fontosnak tartja a történelem oktatását, az éneklést, a zenetanulást és a matematikát. És emellett azt mondja még, hogy fontos a verseknek, az irodalmi műveknek az olvasása, mert ezeken keresztül ismeri meg a gyermek magát a nyelveknek a szerkezetét, a nyelvtant. Mondja is itt, ha gyermekeim volnának, és módon volna rá, ugye ez még 1523, úgy azoknak nem csupán a nyelveket és a történeteket kellene hallgatniuk, hanem meg kellene tanulni énekelni is, meg kellene tanulniuk a muzsikát az egész matematikával együtt. És aztán, amikor tehát neki magának is gyermekei lettek, akkor tudjuk jól, hogy énekeket írt nekik, a Mennyből jövök most hozzátok, az éppen gyermekeinek írt karácsonyi ének. És ismerjük ezt a képet is, amikor Luther Márton nem tudom most itt a sötétben mennyire látszik, Luther Márton lanttal a kezében, gyermekei, felesége és Melanchthon társaságában együtt énekelnek. A harmadik kérdésünk az volt, hogy kit, tehát hogy hogyan gondolkodik Luther Márton a gyermekekről. Az, hogy Luther korában hogyan tekintettek a gyermekekre, azt jól tudjuk abból, ahogyan Luthert magát is nevelték gyermekkorában. Rendkívüli szigorúság, olykor kegyetlen bánásmód, verés, és mindezt abból a célból azért tették, hogy megtörjék a gyermekek bűnös akaratát, és engedelmességre neveljék őket. Tehát úgy gondolkodtak, hogy a gyermek bűnös lény, persze ebben van is igazság, de azért ez az egyenes pedagógiai következmény egy kicsit furcsa, tehát a gyermek bűnös lény, akiből ki kell nevelni a bűnösségét. Na ez már teológiailag követhetetlen. Luther egészen másként tekint a gyermekre. Kurát meghazudtoló módon hangsúlyozza, hogy a gyermek finom lelkét óvni kell, a gyermekeknek a legfontosabb az, hogy jól szeressék. Azt hiszem. Következő. A kisgyermekeknek igen helyes gondolataik vannak Istenről, mondja Luther. Ők még nem tépelődnek Isten felől. Biztonságban, vidáman él, ugrál és szögdécse. Mivel válogattam, hát így nyelvtanilag nem teljesen egyeznek a mondatok. Édes Istenem, mennyire tetszik neked az ilyen gyermekek élete és játéka? Összes bűnük nem egyéb, mint a bűnök bocsánata, mondja Luther. És hát itt külön meg kell említenünk, hogy amikor Luther a gyermekek neveléséről beszél, akkor egyaránt gondol a fiúkra és a lányokra. Ez megint nem természetes. Sem a történelem során, sokszor a mai világunkban sem, és Luther korában sem, hogy a fiúkat és a lányokat egyaránt nevelni kell. És erre Luthert ismét csak biblikus gondolkodása készteti, mert Pál apostol alapján vallja, hogy Krisztusban nincs férfi, sem nő. Így aztán a keresztény iskolák felállítása ügyében, tehát ebben a hosszú című iratban, nem csak tudós mesterekről, hanem mesternőkről is beszél, ugye a német nyelv jól különbséget tud tenni a hímnem és a nőnem között, akik a könyvekhez és más tudományokhoz, művészetekhez és történetekhez értenek, mondja Luther, akik taníthatják a gyermekeket, akiknek naponta iskolába kell járniuk. Ugyan nem olyan hosszú iskolaidőt gondolt ő el, mint ahogyan most a gyermekek iskolába járnak, de azért azt mondja, egy napi 2 órát lehet erre szánni. Lehet, hogy a mai gyerekek örülnének ennek. És a hogyan? Tehát hogyan neveljük a gyermekeket? Mi legyen a módszer? A szülők számára a hit alapvető dolgaira való nevelésben Luther Márton lépésről lépésre határozza meg a módszereket. Ezt egyébként később itt lévő pedagógusok tudják, hogy maga Comenius, aki a pedagógia egyik nagyatya, szintén megfogalmaz, és a fokozatosság elvének nevez meg. Tehát lépésről lépésre. Melyek ezek a lépések? Azt mondja, hogy az első lépés, hogy egy rögzített szöveg alapján tanulja meg a 10 parancsolatot, a hiszek egyet, a mi atyánkot és a szereztetési igéket. Tehát amit mi Kiskátéban ismerünk. Ez az ismeretszerzés, ez a memoriter. Ezt be kell vágni. Ez az első lépés. A második lépés, hogy értse meg, mit jelent az a szöveg, tehát meg kell neki magyarázni, és erre megfelelő időt kell szánni. Annyi időt, amennyire kinek szüksége van. A harmadik lépés, hogy személyre szabottan bővíteni kell az ismereteket. Kinek, kihez melyik rész áll közelebb az életéhez, vagy kinek melyik részt kell jobban megismernie. Ha valakinek nagy csábítás a lopás, akkor annak a 7. parancsolat és annak magyarázatát kell bővebben taglalni, és többet foglalkozni vele. Egyébként ez is nagyon megjelenik Comeniusnál, és a későbbi pedagógiában, mert Comenius azt mondja, hogy koncentrikusan kell felépíteni a tananyagot, és differenciáltan kell nevelni a gyermekeket, tehát kinek a szükségletei szerint. És az utolsó lépés, ösztönözni a gyermeket arra, hogy éljenek gyakran a szentségvételével, és így gyakorolják magukat a keresztény életben. Én nem tudom, de lehet, hogy ez arra utal, hogy tényleg nem 13 vagy 14 éves korban kellene először szentséghez engedni a gyermekeket. Az egész módszert áthatja a tanítva tanulni elve, hiszen maga a családfő sem perfekt. Nem azért mondja Luther, hogy a családfő így tanítsa háza népét, mert mintha ők már a topon lennének, hanem azért, mert így a családfő is tanítva tanul. Luther szerint köteles hetente egyszer felmondatni a háza népével a kátét, és ügyelni arra, hogy pótolják a hiányosságokat. Luther felhívja a figyelmet a nagykáté előszavában, hogy soha senki nem mondhatja magáról azt, hogy ő már tudja, és hogy nem szorul további tanulásra. Saját maga példáját hozza elő, ahogyan itt olvashatjuk. Én is doktor és igehirdető vagyok, mégis azt teszem, amit a gyermek, akit kátéra tanítanak reggel, és amikor időm van rá, elolvasom, és el is mondom szóról szóra a mi atyánkot, a tiszt parancsolatot, a hiszek egyet, a zsoltárokat, és így tovább. Mégsem tudok úgy helytállni, ahogyan szeretném. Ezért a KT gyermekének és tanulójának kell maradnom, és az is maradok szívesen. Aztán az iskolák számára is van módszere Luthernek. Azt mondja, és ez megint megszívlelhető a mai iskolák számára is, hogy az iskolákban úgy tanítsanak, hogy kedvel és játszva tanulhassanak a gyermekek. Mozoghassanak és ugrálhassanak eleget. Hát, hogyha 6-7 órát benn ülnek folyamatosan. Mint hogy tehát az ifjúságnak szükséges, hogy mozogjon és ugráljon, vagy akármi módon eltöltse az időt a maga kedve szerint, és azt abban nem szabad megakadályozni, és nem is volna célszerű, hogyha mindezt megakadályoznánk, miért ne állíthatnánk hát számára ilyen iskolákat? És miért ne vezetnénk be így művészetekbe? Mikor mostanáig Isten kegyelméből minden úgy igazodik, hogy a gyermekek kedvel és játszva tanulhatnak akár nyelveket, akár más művészeteket vagy históriákat. Persze Luther beszél a fegyelmezésről is. Azt mondja, úgy kell büntetni, ismerjük ezt a mondását, úgy kell büntetni, hogy alma is legyen a vesző mellett. A gyermekeket meg kell büntetni, mondja egy másik helyen, de ugyanakkor szeretni is kell őket. Az oktatásnak mindig nagy kérdése, hogy miből oktassunk, vagyis hogy miből finanszírozzuk. Hát Luther is foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy az iskolákat hogyan lehet fenntartani. Hangsúlyozza, hogy minden városnak sok pénze megy el fegyverkezésre és háborúzásra, ugye akkoriban a török fenyegető veszély volt. Ha arra nem sajnálják kiadni a pénzt, akkor a gyermekek nevelésére nem volna szabad sajnálni. És aztán azt mondja Luther, hogy az ő reformációja nyomán úgyis megmaradnak mindazok a pénzek, amelyeket addig a búcsúcédulákra fordítottak, és más haszontalan egyházi dolgokra. Tehát legyen ez a pénz az iskoláké. Ugye ehhez szól ez az idézet. Lehet, hogy előre mentem? Nem. Vagy ezt nem írtuk be. Akkor idézem innen. Isten kegyelméből megszabadultunk-e rablástól, adózástól, mondja Luther. Vajha egyrészt ezentúl hálából Isten dicsőségére az iskoláknak adnának, hogy neveljék a szegény gyermekeket. Így hangzik Luthertől. És aztán az utolsó kérdésünk a mivel. Tehát, hogy milyen eszközökkel. Ugye ezt már említettem, hogy a kiskáté és a nagykáté megírásával Luther tulajdonképpen tankönyvet ad a családfők és a lelkészek kezébe. A tanulók számára pedig a kiskátét fali táblákra felírták, hogy az mindig ott legyen a gyermekek szeme előtt, és lássák, és ez alapján megjegyezzék azokat. A tudományok és a művészetek tanulására pedig könyvtárak létrehozását szorgalmazza, amelyeknél, amikor a könyvtárakról ír, akkor arra is kitér, hogy mely könyvek azok, amelyeknek ott kellene lenniük a könyvtárba, mert azt hangsúlyozza, hogy nem mindent, hanem válogatni a gyermekek számára. A könyveket meg kell szűrni, és csak a valóban értékeseket kell a gyermekek kezébe adni. És aztán ez szerepel a következő dián, hogy milyen könyveket ajánl a könyvtárak számára. Tehát a Szentírás mindkét része, latinul, görögül, héberül, németül, sőt még több nyelven is. Azután a legjobb magyarázók és legrégebbiek, mindkét féle, görögül, héberül és latinul egybegyűjtve, ahol csak találhatók. Aztán azok a könyvek, amelyek a nyelvek tanulására szükségesek, teszem azt költők és szónokok, mert a nyelvtant ezekből szükséges tanulni. Továbbá ott legyenek a szabad művészetek könyvei, tehát a szabad művészetek az a hét, a középkori időszaknak a hét tudománya, és más egyéb művészetek könyvei. Végül jogi és orvosi könyvek is, bárha e részben is válogatni szükséges a kommentárok között. A legkiválóbbakkal társítani szükséges azonban krónikákat és históriákat, bármely nyelveken legyenek, mert ezeknek roppant nagy hasznuk van a világ folyásának megismerésére és kormányzására nézve, sőt Isten csodáinak és dolgainak szemlélésére nézve is. Luther szavát akkor meghallották a városi vezetők, és hatására nekifogtak az iskolák megszervezésének. Melanchthon, a Szász és a Württembergi tartományokban az iskolák számára egy egységes tanrendet dolgozott ki. Sok családfő kezébe vette a kiskátét, és családja hitre nevelésének a gondját. Megértették, hogy a tiszta és igaz tanítás hiányában csak tévelyeg az ember a hitében, de a tiszta tanítás ismeretében igaz, keresztjén életet élhet. A tiszta tanítás tehát nélkülözhetetlen az üdvösséghez. És hogyha most áttérünk a harmadik vázlatponthoz, hogy Luther ma is tanít bennünket, akkor a következőkre juthatunk. Az iskoláztatás terén tehát éppen Luther reformációja nyomán óriási változások és hatalmas fejlődés kezdődött. A világi kormányzás egyre jobban, egyre inkább felismerte a gyermeknevelés fontosságát. Tanítók és pedagógusok munkássága kiformálta a pedagógia tudományát, amely azóta is gazdagodik, erősödik ismeretekben, tapasztalatokban, tárgyi eszközökben, bár az is igaz, sajnos, hogy az iskoláztatás zömében elszakadt az egyháztól és annak alapjától, a tiszta tanítástól. Az egyháznak pedig megmaradt a katekézis, mint a hitismeretek tanításának tantárgya, amelyben nem csak a hit és a hitélet egyes kérdései tartoznak, hanem a világi élet által felvetett kérdések is, melyekre az egyháznak egyházias, vagyis biblikus választ kell adnia. Mennyire vagyunk gyakorlottak egyházunk tanításában? Mennyire gyakoroljuk magunkat benne? Ha most azokat a kérdéseket, amelyekben Luther megfogalmazta a keresztény tanítás lényegét ott 1530-ban Coburg várában, ismét a szemünk elé vesszük, de most nem fogom újra végigolvasni, akkor próbára tehetjük magunkat, vajon hány kérdésre tudunk válaszolni? És vajon tanítjuk-e ezeket? Tanítjuk-e ezekre a ránk bízottakat? Luther tehát tanít ma is. Tanítása tiszta és igaz. Át kellene gondolni mindannyiunknak újra. Tanulni kell, tanulni kellene újra. Tisztán és igazán kell, kellene tanítani újra. Mert bizony igaz Luthernek ez a mondata is, bizony nem tesz Isten csodát, amíg a dolgokon az általa rendelkezésünkre megadott eszközökkel nem segítünk. Köszönöm.